Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át te szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvérek, magasztaljuk a mi Urunkat énekszóval, a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva.
Thank you.
Isten tiszteletünk, ünneplésünk, megáldása, megszentelése, és az igére való figyelésünk, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Felséges Istenünk, megtartó mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük azt, hogy lehajoltál hozzánk, és a te hűségedet, szeretetedet újra és újra megmutatod. Sokszor nem vesszük észre. Folyamatosan kérjük, könyörögünk, imádkozunk, hogy mutasd magad, Uram, mert ami kézzel fogható, ami a szemünk előtt van, már gyakran azt sem látjuk. Sok-sok imádság hallgattatott meg az elmúlt évtizedekben. Ezek között ima téma volt a gyülekezeti központ, budaüti parókia kérdése, és lám, te cselekszel, meghallgattattunk. Hálát adni jöttünk, Uram, fogadd a mi hálaadásunkat, és add, hogy ne csupán földi, emberi erőködés legyen a mi terveinknek megvalósulása, hanem a te áldásoddal menjen végbe. Így őrizd meg bennünket. Formálj és készíts, hogy mindig tudjunk figyelni az ige szavára, a te üzenetedre, és ne csupán figyeljünk, ne csupán halljuk, hanem kövessük azt. Taníts bennünket. Szent lelkeddel formálj, igazítsd a mi életünket. Jöjj közel hozzánk, Uram. Egyszülött fiadét kérünk, áld meg az igére való figyelésünket, áld meg az ige hirdetőjét. Jöjj, maradj közöttünk. Amen.
Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéje, amely szól hozzám, és amelynek alapján ebben az ünnepi órában az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek. Írva található Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele, harmadik fejezetében a 12. verstől a fejezet végéig megképpen. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk elfogult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valányszor Mózes olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elléptetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke van, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által. Dicsőségről dicsőségre. Amen. Thank you. a mi Urunknak, hogy itt Székesfehérváron a Budai úti templom mellett gyülekezeti ház és parókia épülhet, és ennek alapkövét a háladó Isten tisztelet keretében elhelyezhetjük. És mindez történik a reformáció 500 éves évfordulójának esztendejében. És ez a két alkalom összekapcsolódik felolvasott igényben, amely a reformátori örökség lényegét hangsúlyozza, és amely célból épül fel ez a gyülekezeti ház és parókia is, mint ahogy annak idején felépülhetett a budai úti templom. Ez a cél pedig röviden és tömören így hangzik, az apostol megfogalmazásában a Szentlélek által: mi pedig nyíltan szólunk. Nyíltan szólunk, nyíltan teszünk bizonyságot, nyíltan hirdetjük Isten igéjét e templom falai között, a felépülő gyülekezeti házban, ebben a városban, amelyet az Isten rám bízott. Nyíltan szólunk azért, mert reménységünk van, hangsúlyozza az apostol. Ez az első üzenet. Nyíltan szólunk, mert reménységünk van. És ennek a reménységnek a lényege az, hogy elvétetett a lepel. Akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt életünk a kereszten, és az evangélista leírja, hogy a templom kárítja felülről az aljáig ketté hasadt, és betekinthetünk a Szentek Szentjébe, látjuk a lényeget, mert Jézus Krisztusban feltáll a Biblia Isten igényének lényege, és ettől kezdve értjük az írásokat. Látjuk az írások lényegét, üzenetét, az evangéliumot, az örömhírt. Látjuk Jézus Krisztus, sőt, bárhol nyitjuk fel a Szentírást, Jézus Krisztust és az örömhírt halljuk abból. Nyíltan szólunk, mert reménységünk van, hiszen feltárult az írások értelme Jézus Krisztusban, elvétetett a lepel. S tovább gondolva ezt a reménységet, kedves székesfehérvári testvérek, gondoljatok bele abba, hogy a feltámadott Jézus Krisztusra tekintve csak ezzel a lelkülettel szolgálhatunk. Minden öröm és probléma közepette, amit tele vagyunk reménységgel, mert Jézus Krisztus ügye győztesünk. Reménységünk van, mert feltárult az írások értelme, és reménységünk van az egyház jövőjét illetően is. Reménységünk van egy gyülekezet jövőjét illetően is. Reménységünk van, amikor a felépülő gyülekezeti házra gondolunk, vagy azokra a feladatokra, amit ebben a városban szeretnénk az Isten dicsőségére elvégezni. Vége annak az időszaknak, amikor folyamatosan csak panaszkodunk, akár még önmagunkról is csak rosszat mondunk, mert a reménység nem számok függvénye, a reménység nem statisztikai kategória. Nyíltan szólunk, mert reménységünk van, mert Krisztusban látjuk az írások igazi értelmét, látjuk az egyház, a gyülekezet, Isten néve a valóságos jövőjét, ahogy hitvallásunk megfogalmazza, hogy Isten fia világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi az ő népét. És ez a reménység Isten néve tagjaiként a mi egyéni életünkre nézve is áldott valóság. Mert nem kell félni, nem kell aggódni, nem élő Isten népe tagjaiként, egyéni életünkre nézve is érvényes a reménység, megáldja Isten a mi életünket, sőt tudjuk, hogy örök életünk van, amely beragyogja ezt a földi életet. Felépül ez a gyülekezeti ház, régi tervünk, régi álmunk válhat valóra, és köszönet az élő Isten emberi eszközeinek, a támogatóknak, a segítőknek, mindazoknak, akik nagyban és kicsiben odaadó szolgálattal végzik ezt a feladatot és építik az Isten országának ügyét. Nyíltan szólunk, mert tele vagyunk reménységgel, hangsúlyozza az apostol. És akár hányszor erről a gyülekezeti házra tekintetek, erre a templomra, akkor jusson eszetekbe ez a biztató ige. Nyíltan szólunk, mert reménység van a szívünkben. Aztán felépülhet az a gyülekezeti ház, hogy nyíltan szóljunk, mert szabadságban élünk. Ez is a mai ének gondolata volt, kapcsolódva a reménységhez, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A reménység is a szabadság kapcsolata. És jól jegyezzük meg, hogy a szabadság első rendben teológiai üzenet, és csak utána társadalmi. Ha Isten igéje alapján helyesen értjük meg ezt a fogalmat, hogy mit jelent a szabadság, akkor értjük a mai igét. Akkor tudjuk igazán értékelni, hogy miért épülhet meg ez a gyülekezeti ház. Nyíltan szólunk, mert reménységünk van, nyíltan szólunk, mert szabadságban élhetünk a Jézus Krisztusban. Mit jelent ez a szabadság? Azt jelenti, hogy megszabadított emberek vagyunk, megváltott emberek vagyunk, testvéreink. Hát ez a szabadság lényege. Ez az örömhír, ez a keresztény üzenet, amely ránk bizatott. A kereszténység a családjára, most hadd mondjam így, felekezettől függetlenül. Ez az evangélium szíve. Isten Jézus Krisztusban megszabadított bennünket a bűntől, a betegségtől, a haláltól, a gonosz hatalmától. Kell ezt hangsúlyozni, testvéreim, mert mindenhol, egyházban, gyülekezetben, világban, közéletben, világpolitikában, mindenhol látjuk a gonosz, a szétdobáló munkáját, hogy mindent elbizonytalanít, hogy embereket egymás ellen fordít, hogy sehol, semmilyen szinten nincs egység. Íme az evangélium, legyőzetett a gonosz. Ez a szabadság igei teológiai értelme, megszabadított, megváltott emberek vagyunk. Szabadok vagyunk a gonosz hatalmától, a bűntől, a betegségtől, a haláltól, mert Jézus Krisztus, ami megváltott, és ezért vagyunk tele reménységgel, és ezért épül fel ez a gyülekezeti ház, hogy ezt hirdessük, mondjuk tovább, és éljük bele a világban. És ennek a szabadságnak van még egy fontos teológiai értelme. Megszabadított bennünket az Úr, és felszabadított bennünket az Úr. Megint csak a szó teológiai igei értelmében. Felszabadított, mert aki megváltott ember, az fellélegzik. Mázsás súlyok hullanak le rólunk, egyén és közösségi értelemben, nincs semmi baj. Az Isten Krisztusban közölt szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket. Jól figyeljetek! Ez azt jelenti, vonjuk le a konzekvenciát, hogy az életnek ugyan van tétje, van feladatunk, szolgálatunk, a talentumokkal sápárkodni kell, az Isten dicsőségére élve, az életnek van tétje. De az életnek nincs halálos tétje, mert Jézus Krisztus feltámadott, megszabadulhatunk tényleg minden görcstől, aggódástól, félelemtől. Megszabadított és felszabadított emberek vagyunk. Urunk, könyörülj, hogy elvégezhessük a küldetésünket, és ebben a hazában, és a keresztény Európában meghallják ezt az üzenetet. A szabadság teológiai értelmét, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mert akkor tudunk társadalmi értelemben is jól élni a szabadsággal, nem visszaélni, mert szabadság nincs szabadító nélkül. Egyébként a szabadság olyanná lesz, mint a medvét vesztett folyó, amely mindent elsodor. És ezt látjuk, ezt éljük most meg. Hit nélkül nincs valóságos építő szabadság. Hit nélkül a szabadító nélkül a szabadság rombol. Két nappal ezelőtt a gyülekezeti filmklubban egy svéd filmet néztünk meg, az a címe Lavina. Érdemes megtekinteni. Bár a rendező célja egészen más volt. Mégis döbbenetes, képes kár elé, szinte akaratlanul is arról, hogy a jóléti társadalomban, ebben a szabadságban minden szétesett. Könyörülj rajtunk, Urunk, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, és még nyíltan szólunk, mert tele van a szívünk reménységgel, mi nyíltan szólunk, mert megszabadított, megváltott emberek vagyunk. És végezetül, mi nyíltan szólunk, mert az Isten dicsősége egyre inkább láthatóvá lesz rajtunk. Ezért is épült fel ez a gyülekezeti ház, hogy ez a csoda megtörténik. Milyen gyönyörűségesen fogalmaz az apostol, hogy egyre inkább elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Mert Isten kiválasztó kegyelmet cselekszik azt a csodát, hogy az ember élete egy pontján megtér, újjászületik, és Jézus Krisztus követője lesz, és betagolódik az egyszent egyetemes anyaszentegyházba, azon belül egy gyülekezetbe, a látható egyházba, és ott annak szolgáló tagja lesz, és miközben megtér, elkezd a megszentelődés útján is járni, ahogy hangsúlyoztak Kálvin, és ez a megszületett Krisztus egyre inkább növekszik benne. Bennünk. Egyre inkább kiábrázolódik bennünk az Isten dicsősége. Kiábrázolódik Jézus Krisztus. És elmondhatjuk az apostollal együtt, hogy egy másik helyen hangsúlyozza, élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Vagy elmondhatjuk Keresztelő János hitvallását, annak Jézus Krisztusnak növekednie kell, nékem pedig alábbszállnom, kisebbé lenne. Kedves testvéreim, felmerül a kérdés, amikor ott állunk a magunk helyén, ahol az Isten szolgálatra levet bennünket, házasságban, családban, gyermekkelésben, feladatban, munkahelyen, gyülekezetben, és támad egy váratlan helyzet, egy konfliktus helyzet, vagy a hétköznapban valamilyen nyüge, akkor hogy viselkedünk, akik ránk tekintenek, kit látnak, egy indulatos ember, vagy minden nyomorúságunk ellenére kiábrázolódik-e valami bennünk a Krisztusból, az Isten dicsőségéből? Ez itt a kérdés, és áldott legyen az ígéret, hogy igenis, egyre inkább az ő kegyelméből ezen az úton járunk, és elváltozunk dicsőségről dicsőségre, és ezért hitelesen tudunk szólni, nyíltan szólni. Tökéletesek nem vagyunk, de minden nyomorúságunk ellenére hitelesen és nyíltan tudunk szólni. Tele van a szívünk örömmel, és köszönjük, hogy meghívtatok bennünket, hogy a Mezőkövi Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület vezetése együtt örülhet veletek, együtt helyezhetjük el ezt az alapkövet a reformáció 500 éves évfordulóján esztendejében. És kérlek, tudjátok azt, hogy mögöttetek vagyunk, imádkozunk értetek, szeretünk benneteket, és imádkozunk ezekért a munkálatokért, és imádságban gondolunk azokra is, akik lehetővé tették anyagi forrásokkal ezt az építkezést és ezt a szolgálatot. De itt a lényeg a szolgálaton van, amiért ezt kaptuk, hogy nyíltan szóljunk a Krisztus evangéliumát. Reménységgel szabadon Isten dicsőségét hirdetve a Jézus Krisztusban. Úgy legyen. Amen. A hallott igére felelve hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Istenünk, olyan jó tudnunk, hogy amikor szólunk, akkor nem kell a magunk igazságát hirdetni. Amikor beszélünk, akkor nem kell részt vennünk ennek a világnak a ricsajában. szólhatunk, mert van mit szólnunk, mert adtad a te ígédet. És köszönjük, hogy itt, ezen a helyen is gyülekezetet gyűjtöttél magadnak, hogy nyíltan szóljon. Ez a mi egyetlen reménységünk. Mi másban is bízhatnánk. Urunk Istenünk, ments meg bennünket minden evilági kísértéstől, minden olyan reménységtől, amely végül hamisnak bizonyul. És ne engedd, hogy olyan reménységekbe kapaszkodjunk, amelyek csak ebből a világból erednek, de előbb-utóbb elhalnak. Ugyanakkor őrizd meg bennünket a reménytelenségtől is. Bocsásd meg nekünk, ha sokszor mi keresztény létünkre olyan pessimistán látjuk a jövőt. Bocsásd meg nekünk, amikor szégyenletes módon mi keresztények temetjük a te egyházadat. Bocsásd meg a boldogtalanságunkat és szomorúságunkat. Add, hogy rád tekintsünk mindig, hogy tudjuk, te vagy a mi reménységünk, egyetlen biztos és végső alapja. És köszönjük téged, hogy azért szólhatunk nyíltan, mert szabaddá tettél bennünket. Mert megváltottál bennünket. Mert megmentettél bennünket önmagunktól. A mi hitványságunktól, a mi hiúságunktól, a mi önzésünktől. Urunk Istenünk, add, hogy ezt a szabadságot, ezt újra és újra átérhessük, és újra hirdethessük nyíltan azt, mit jelent szabadnak lenni. És kérünk téged, hogy ezzel a szabadsággal áld meg a Székesfehérvári gyülekezetet is. Hogy te vagy az Úr az Atyaisten dicsőségére. És köszönjük, mennyei Atyánk, hogy bármilyen elégtelen eszközeid is vagyunk, mi keresztjének, mégis átsugározhat rajtunk a te jelenlétet. Ez felfoghatatlan a számunkra, hogy minden gyarlóságunk, esendőségünk ellenére mégis a te jelenlétednek az eszközei lehetünk. És azért imádkozunk legfőképp most, hogy hadd legyen a székesfehérvári gyülekezet, az itt most épülő gyülekezeti ház, annak bizonyossága, hogy te bennünket eszközül akarsz használni, hogy sugározzék át rajtunk az evangélium igazsága. Áld meg ezzel a küldetéssel a székesfehérvári gyülekezetet, hogy ennek a városnak a javát szolgálja, és a te dicsőségedet hirdesse. Áld meg a mezőföldi egyházmegyét, dunántúli egyházkerületünket, a mi kereszténységünket, hogy ezekben a hitvallásos időkben nyíltan szóljunk, és legyünk engedelmes eszközeit akik hirdetik az evangéliumot. A te áldásod nélkül, Urunk, hiába épülne egy gyülekezeti ház, az csak emberi vállalkozás maradna. De hisszük, hogy többről van itt szó. Mert te itt vagy, és itt leszel még élünk. Ezzel a bizonyossággal hadd tegyük le most ennek a gyülekezetnek az alapkövét. A Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, mondjuk el a Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsájtjuk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 225. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 225. dicséretünk így kezdődik: nagy hálát adjon az Atya Istennek.
Foglaljunk helyet. Áldás békességet ünnepi közgyűlésünk megnyitásaként hadd köszöntselek benneteket az Úr Jézus szavaival, békesség néktek. Először is hadd köszöntsem meghívott díszvendégeinket, Mészáros Attila, Székesfehérvár megyei jogú város alpolgármesterét, Dr. Tanárki Gábor, Fejér megyei kormányhivatal igazgatóját, hadd köszöntsem Kovács Béla Sándor képviselő urat és Balsai István képviselő urat, városunk egykori polgármesterét, nagy szeretettel. Hadd köszöntsem a megjelent testvéregyházak képviselőit, Révész Lajos baptista lelkipásztor kollégámat és az evangélikus gyülekezet képviselőtében Kis László gondnok urat, felügyelő urat, bocsánat. Hadd köszöntsem megjelent egyházi vezetőinket, főtiszteletű Steinbach József dunántúli püspökünket, és a vele együtt megjelent főtisztelet Köntös László dunántúli főjegyző urat, valamint nagytiszteletű Imre Bálint mezőföldi esperest és a megjelent mezőföldi gyülekezetek képviselőit. Az Úr áldjon benneteket, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, ünneplő testvért, aki együtt imádkozunk a gyülekezeti házunk megvalósulásáért. Hadd köszöntsem még, és a Székesfehérvári Református Egyház presbitériuma nevében hadd köszönjem meg Szabó Sándor presbiter, gazdasági gondnokunk, és Fülöp Zoltán, építőségi gondnokunk szakmai munkáját és testvéri áldozatos munkáját, hogy az építkezés annak minden folyamatával, az engedélyezéstől a mai állapotáig megvalósulhatott az Úr áldjon meg benneteket ezért. Egy mondatban hadd mondja köszönetet Magyarország kormányának és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy az építkezésünk első felének megvalósulását 35 millió forinttal támogatta. És most hadd kérjem meg Fülöp Zoltán építésügyi gondnokunkat, hogy ismertesse a építkezés történetét, illetve az elhelyezendő időkapszula tartalmát.
Kedves vendégek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A Székesfehérvár Református Egyházközség élete 200 éves, pontosan 1824-ben alapították elődeink. Az ugyan eltörpül a 500 éves reformáció élettartamától, vagy időtartamától, de azért ez a 7 emberöltő komoly teljesítmény, azt gondolom az elődeinktől. Ebbe a 7 emberöltőből egy emberöltő már a budai úti gyülekezeti részben is eltelt. Ugyanis a budai úti templom építése 1993. április 14-én kezdődött, és az alapkő letétel ebben az évben szeptember 19-én volt. Tehát ez a szeptember időpont többször is vissza fog jönni a emlékezeteimben, illetve a szövegemben. 1990-ben született meg a gyülekezetben az a gondolat, hogy az egyházközség fejlesztésében tovább kellene lépni, és új templomot szeretne a gyülekezet építeni. Pontosan végül is 1991-ben fogalmazta meg a presbitérium egy jegyzőkönyvben 607 aláírással azt a kérelmet, amit a Székesfehérvár önkormányzatához benyújtott, hogy ezt a megüresedett telket, ahol a korábban az Aranybull emlékmű állt, ezt bocsássa az egyházközség rendelkezésére, templomépítésre. Hát ezt alátámasztotta akkor a gyülekezet azzal, hogy 1945 után a Széchenyi utcán komoly ingatlan területet sajátított ki a magyar állam. Végül is ennek a kárpótlására az önkormányzat 1992. harmadik hóban meghozta azt a döntést, hogy átadja az egyházközség részére ezt a területet. Jelen van Balsai István, akkori polgármester úr, aki ennek a kezdeményezője, illetve hát nagy támogatója volt. Köszönet és hála érte neki. A templomépítés egy egyszerű tervpályázattal indult ekkor, tehát 1992-ben. Az akkori tervek tartalmazták ezt a templomot, lényegében, tehát ugye egy kiválasztás után a győztes terv elkészült, tartalmazta ezt a templomot, és tartalmazott egy gyülekezeti házat is, ami akkor a második ütem megépítésére volt szánva. Első ütemben a templom elkészült, a második ütem akkor hát az anyagi erők miatt is elhalasztásra került. Oké. Tehát a 1993-as megkezdést követően végül is a templom több építési ütemben 2000-re lett kész. 2000 karácsonykor már ebben a templomban volt az istentisztelet, ugyanakkor még nem volt teljesen kész. Volt egy előző ütem is, már 1994-ben az altemplomi rész elkészült, ami most urnatemető, akkor az volt ideiglenesen a gyülekezeti rész imaterme, és 94-től 2000-ig lényegében ott volt az Isten tisztelet. 2001. szeptemberében, de lehet nem, 2001. áprilisában volt a felszentelése, megáldása a templom elkészültének, akkor Márkus Mihály püspök úr szolgálatával. A második ütemről ugye említettem, hogy azt akkor a gyülekezet nem tudta folytatni, tehát a 8 éves építési tevékenység után az a döntés született 2000-ben, 2001-ben, hogy a budai úti építkezést végül is felfüggesztjük, vagy a további építkezést felfüggesztjük, és a Széchenyi úti gyülekezeti ház és parókia építésébe kezdünk bele, ami 2002-ben alapkőletétellel elkezdődött. Természetesen azért kisebb építkezések voltak itt az elmúlt időszakban is, tehát az elkészültét követően, azokat nem részletezem. A presbitérium többször megfogalmazta az építési koncepcióját. Az alapvető koncepció 2000-ben, amikor megfogalmazásra került, az egy ilyen 10 éves időszak volt, és lényegében abban elkészült a Széchenyi úti gyülekezeti ház és egyéb kisebb beruházások. 2017, illetve 2015-ben az egyház vezetőség kérésére összeállítottunk egy kisebb programot, hogy az elkövetkező években mik a prioritások. 2015-ben 4 dolgot is megfogalmaztunk, amiben az iskola fejlesztése, energetikai fejlesztése szerepelt, a budai úti gyülekezeti ház építése, sóstói temető felújítása, és még volt másik program is. Végül is ezt a nem túl átgondolt rövid programot az egyházvezetőség elé tártuk, és eltelt másfél-két év, amikor egy nagy hírrel jelentkezett püspök úr. Pontosabban megjelent egy kormány határozat, Magyarország kormánya 2016. 12. hó 20-án, tehát karácsony előtti magyar közlönyében megjelent, hogy a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyház kerületét több mint 5 milliárd forinttal támogatja, ebbe különböző beruházások szerepelnek, és a mi beruházási tervünk, tehát a budai úti gyülekezeti ház építése is ebben szerepelt, azzal a 35 millió forint összeggel, amit mi 2 évvel korábban leírtunk, mint a gyülekezeti ház első ütemének lehetséges összege. Ezen örömhír után a presbitérium 2017. január 31-én elfogadta azt a határozatot, amit most felolvasok. A székesfehérvári református egyházközség presbitériuma Isten iránti hálával és örömmel vette tudomásul, hogy Magyarország kormánya támogatja a gyülekezetünk fejlesztési elképzeléseit. A Dunántúli Egyházkerület püspökének tájékoztatása szerint a 2015 végén megküldött gyülekezeti fejlesztési javaslataink közül a budai úti gyülekezeti ház és parókia építésének megkezdését Magyarország kormánya 35 millió forint céltámogatással támogatja. Ezt követően a presbitérium felhatalmazta az építési és gazdasági bizottságot a szükséges előkészületek elvégzésére, tervezés, engedélyeztetés és a beruházás beindítására. Ebben a kormányhatározatban az is szerepel, hogy ezt a fejlesztést 2017-ben el kell végeznünk. Úgyhogy lázas munkába kezdtünk, tervezőt választottunk első ütemben, ami egy 5 fős meghívásos egyszerű kis tervpályázatban valósult meg, és ez alapján Szabó András veszprémi építész kapta a megbízást a gyülekezeti ház tervezésére. A presbitérium jóvá hagyta, illetve hát az építési bizottság előzetes elképzelését a gyülekezeti ház nagyságára. Ez egy kb. 300 négyzetméteres épületet jelent, aminek a fele a közösségi épületrész, a másik fele pedig a itt szolgáló lelkész lakását tartalmazza. A gyülekezeti részben lesz egy 80 négyzetméteres nagy terem, egy kisebb terem, teakonyha, vizes blokk, dolgozó szoba lelkész irodaként. És a hozzátartozó lakásban, ami földszint plusz tetőtérbe építéses kialakítású lesz, kb. 150 négyzetméteren, két szinten nappali étkező, konyha, négy hálószoba, egy komplett lakást fogunk építeni. Az idő rövidsége miatt azért ez a megvalósítás nem tűnt olyan egyszerűnek, de hát a tervező is ebben partner volt, segítettük a tervezőt abban, hogy minél hamarabb kialakuljon a koncepció, és a szükséges engedélyezési eljárás is lezáródjon. Többszöri egyeztetés után és a építési bizottság jóváhagyását követően az építési engedély kérelem május 30-ára készült el, ekkor került, ezt követően került beadásra az engedély kérelem. Az engedély július 10-én kaptuk készhez, a Fejér megyei járási hivatal építési hatósága által ő volt az illetékes eljáró. Az engedélyezési eljárás, ugye jogerőre emelkedést szomszédok lemondásával néhány nap alatt elkészítettük, és elindítottuk a közbeszerzési eljárást, ugyanis hát az állami támogatás felhasználásához ez a jogszabályi előírások szerint a kivitelező kiválasztása közbeszerzéssel történt. A közbeszerzést július 27-én jelentettük meg a közbeszerzési felhívást, kicsit rövid határidőt adva a kivitelezőnknek augusztus 15-én kellett beadniuk az ajánlatot. Hát meghívásos pályázaton öt vállalkozót kértünk fel, és augusztus 22-én már tulajdonképpen eredményt tudtunk hirdetni. A Penta Kft. Székesfehérvári vállalkozó csapat kapta meg a megbízást. A Penta Kft. Már az egyházközösségnek többször dolgozott, a Széchenyi úti gyülekezeti háznak a kivitelezését is ők készítették, illetve a Tarentum református iskola tetőtér beépítését szintén ők készítették. Megelégedésünkre reméljük, ezt a beruházást is megelégedésünkre fogják befejezni. Pontosabban hát a jelen beruházásunk is két ütemre lett tervezve, most az első ütemnél tartunk. Ennek a határideje december 21, és szerkezetkész kivitelezésig kell eljutnunk. Tehát az eredményhirdetést követően már augusztus 22-én, 3-án munkaterületet adtunk, és az egy eltelt szűk egy hónap alatt a kivitelező eljutott a látható készültségig, tehát elkészült az alapozás, alapozásban lévő közművek elhelyezésre kerültek lábazat és a pajzatbeton. A beruházás, a közbeszerzés szerint ennek az első ütemnek 42,6 millió a költsége. Ez csak a kivitelezésre vonatkozik. A tervezés, előkészítés és egyéb közbeszerzési eljárás ezen kívül értendő összesen 46 millió az ebben az évben tervezett beruházásunk. A beruházás második ütemét jövő évre tervezzük, reménységünk van rá, hogy ezekkel a forrásokhoz is hozzá fogunk jutni. Nyilvánvalóan most ezekkel a szegekkel, ami a második ütemhez kell, egyelőre nem rendelkezünk. Imádkozzunk érte és adakozzunk, hogy a kellő időben ezek az összegek rendelkezésünkre álljanak. Ebbe a kis fémhengerbe fogjuk elhelyezni az alapkő letételnek a dokumentumait, amit az épület bejárati ajtó belső oldalán a küszöb mögött kialakított helyre fogunk elhelyezni. Ebbe az építési dokumentumok belekerülnek, engedélyezési terv, hatósági engedély, a presbiteri döntés, a szerződéskötés, amit az egyházkerülettel kötött az egyházközségünk, ami ennek a 35 millió forintnak a felhasználását tartalmazza. A mai kor dokumentumaiként az egyházközség újságunk aktuális száma a Békesség újság belekerül, amiben éppen kis beszámoló van az építkezésről, mai napilapok, pénzérméket fogunk elhelyezni. Reménységünk van, hogy ez a kapszula legalább 5-6 vagy 7 emberöltőt is kibír, és majd az utókorunk hálásan emlékezik az elődökre, akik ezt az épületeket, a templomot is, és a gyülekezeti házat is létrehozták. Köszönöm.
Köszönjük szépen az igen részletes beszámolót, most pedig a köszöntések jönnek. Felkérem Mészáros Attila Székesfehérvár megyei jogú város alpolgármesterét, hogy köszöntse az ünneplő közösséget.
Főtisztendő püspök úr, főjegyző úr, Esperes úr, Leki pásztor úr, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Székesfehérvár önkormányzata nevében, és azt gondolom, hogy öröm a mai nap a város életében, hiszen egy több mint 1000 éves város nem maradhatott volna fenn, hogyha vallási, egyházi, történelmi egyházi gyülekezetek, közösségek nem lettek volna, és nem lettek volna meg mindig is azok a közösségi helyek, amelyek ezeket a közösségeket, gyülekezeteket szolgálták. De azt gondolom, hogy bátran kijelenthető, hogy nem lenne ma erős Székesfehérvár, nem lehetne erős Magyarország, sőt, erős Európa sem lehet a jövőben, hogyha ezek a közösségek nem lesznek erősek, összetartóak, és nem lesznek meg azok a közösségi tereik, amelyek nem csak vasárnapunként vagy Isten tisztelet alkalmával, hanem egyéb más alkalmakkor, hétköznap, hétvégén közösségi, kulturális kereteket biztosítva a gyülekezet számára. Szívből köszönöm én is a magyar kormánynak, hogy ezt a támogatást biztosította, hiszen valóban fontos, hogy itt a Budai úton a templom építése után most ez a gyülekezeti ház is megépül. És szívből kívánom, hogy Isten áldása legyen az új gyülekezeti házon, és a gyülekezet minden tagján. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
Köszönjük a polgármester ünnepi gondolatait és jó kívánságait. Most pedig egyházkerületünk részéről hadd kérjem fel Köntös László főjegyző urat, hogy köszöntse az ünneplő gyülekezetet.
Kedves székesfehérvári gyülekezet, kedves testvéreink, a Dunántúli Református Egyházkerület egész közössége és személy szerint Steinbach József püspök úr nevében is Isten gazdag áldását kérjük a székesfehérvári gyülekezetre és arra az épületre, a gyülekezeti házra, amelynek az alapkövét most tesszük le. A püspök úr prédikációjában nagy hangsúlyt helyezett az igének arra az üzenetére, hogy mi keresztjének nyíltan szólunk. Szeretném ezt most tovább gondolni, vagy tovább fogalmazni. A nyíltan szólni az azt is jelenti, hogy a nyilvánosság előtt szólni, nem titokban maradni, hanem a nyilvánosság előtt vállalni azt az üzenetet, amelyet az Úr Isten rám bízott. Na most egy olyan helyzetben vagyunk ma Európában, amikor folyik a küzdelem azért, hogy a nyilvánosság tereit mi foglalja el. Nem babra megy a játék. Az, hogy itt gyülekezeti ház épül, az a nyilvánosság számára kézzel fogható, tapintható, érzékelhető, fizikailag megjelenő objektum, amelynek mégis üzenete van. Ez egy, mondjam így általánosságban, ez egy közösségről szól, mégpedig arról, hogy itt van egy keresztény közösség. Adott esetben református közösség nyilvánvalóan, de mégis egy olyan kontextusban élünk, egy olyan Európában, amikor az ember már rácsodálkozik arra, hogy jé, egy újabb keresztény épület emelkedik majd itt ki a földből, nem valami más. Nem valami más. Gyülekezeti ház. Manapság ugye állandóan megy a rugózás azon, hogy ki vagyok én, mi az én identitásom. Könyvtárnyi irodalmat írnak róla össze. Drága testvérem, az vagy, ahova tartozol. A gyülekezeti ház, az azért gyülekezeti ház, mert ott összegyűlnek az emberek. Az vagy, ahova tartozol. Ez a gyülekezeti ház akkor lesz gyülekezeti ház, hogyha azt az üzenetet tudja hordozni sokak számára, hogy én ide tartozom, ehhez a közösséghez, ebbe a gyülekezetbe. Óriási jelentősége van ennek ma, amikor ebben a nihilista világban az emberek el vannak azzal foglalva, hogy ki vagyok én, nem tudják rá a választ, nyilvánvalóan, mert sehova se tartoznak. Aki nem tartozik sehova, annak nincs is identitása. Az egy életen keresztül keresi önmagát, hogy aztán ne találjon semmit. Egyszer a János bácsit megkérdezték, hogy János bácsi, maga miért jár templomba? Maga már nagyon öreg. Maga már nem is lát, nem is nagyon tud gyalogolni. Nem is hall, nem is érti, mit mond a pap. Minek jár maga templomba? Azt mondja János bácsi, tudod fiam, én azért járok a templomba, hogy az emberek lássák, hogy én hol állok. Na hát, nyíltan szólni az azt jelenti, hogy megüzenjük magunkról, hogy mi hol állunk. Ilyen egyszerű. Úgyhogy, drága testvéreim, töltsétek meg ezt a gyülekezeti házat, jó? Ki kell állni, hitvallásos időket élünk, nem lehet itt sumákolni, nyíltan hirdetjük az evangéliumot, és vállaljuk. Isten áldja meg ezzel a hitvallásos lelkülettel a székesfehérvári gyülekezetet, és a mi kereszténységünket, és az európai kereszténységet. Köszönöm szépen!
Köszönjük főjegyző úr buzdító evangéliumi szavait, úgy legyen, amen, töltsük meg egyházközségünk minden épületét, meg terét, és valljuk meg a mi úrunk Jézus Krisztust, az ő hozzá tartozásunkat. A közgyűlés bezárásaként hadd olvassam föl azokat, akik vagy írásban, levél útján, vagy pedig telefonon köszöntenek bennünket, és kérik áldását megvalósuló termünkhöz. Először is Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke levélben köszöntött bennünket, Soltész Miklós államtitkár, valamint Varga Tamás államtitkár. Az egyház részéről Huszárpár Dunántúli főgondnok, a zsinatvilági elnöke, nagy tiszteletű Bányai Laci bácsi, nyugalmazott lelki pásztorunk, aki a templom alapkövét letévő lelki pásztor volt, Bence András evangélikus lelkész és püspök helyettes. Mindannyian Isten áldását kívánják gyülekezet életére. Most ismertetném a további programot. Miután bezártam a közgyűlést, a 25. Zsoltár éneklése alatt együtt vonuljunk át az alapkőhöz. Először a szolgáló lelkészeket, majd utána a meghívott vendégeinket kérem, hogy induljunk el együtt, megközelíthető a alapkő helye elől a főbejárat, felől a templom oldalán lévő lépcsőn is lehet oda menni, illetve hátulról is meg lehet közelíteni, tehát kérném, hogy a átvonulás egyik fele a főbejáraton, a másik fele pedig hátulról közelítse meg a helyszínt. Hátulról menve egy kicsit sáros, ki vigyázzon, hova lép. Ezzel bezárom ünnepi közgyűlésünket, maradjon velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó akarata. Amen. Énekeljük a 25. Zsoltárt, és vonuljunk át az alapkőletételre, utána pedig mindenkit ide visszavárunk a templom térbe, szeretett vendégségre, találkozásra, beszélgetésre.